Üdvözlünk mindenkit, ez a Gemist és a Partizán podcast adása. A német belpolitikai válságról, az előrehozott választásokról fogunk ma beszélgetni Bukovics Martinnal és Tehet Péterrel, én pedig Vágó Gábor vagyok. Martin, írtál egy jó hosszú cikket arról, hogy mi is volt ennek a közlekedési lámpa koalíciónak, tehát a szocialista, zöld és liberális német szövetségi koalíciónak a története, hogyan született meg és hogyan is ment tönkre már az első napokban, de azért kihúzta ez a koalíció azért majdnem 3 évig, és összefoglalod nekünk röviden, hogy miért is kellett most előrehozott választásokat kérni Németországban?
Ugye még nem írták ki. Azt mondom, akkor fogják, hogyha Olaf Scholz meg fog bukni várhatóan a parlamenti bizalmatlansági szavazásán, amit majd decemberben fognak tartani. Egyelőre annyit tudunk, hogy ugye a legkisebb koalíciós partner, a jobboldali liberális FDP, a szabad demokraták kiszálltak a kormányból, minek után Olaf Scholz kancellár kirúgta Christian Lindner pénzügyminisztert, aki egyben a párt elnöke is. Ez egy nagyon hosszú történet, igazából a felek között soha sem volt meg a kémia, hogyha megnézzük, alapvetően 2 balos párt, sőt 2 szociálpopulista balos párt, a szociáldemokrata párt és a zöldek álltak össze, egy jobboldali, hát igazából kicsit konzervatív, liberális párttal, ahol 2 nagyon erősen osztogatni akaró párt állt össze egy olyannal, ahol a malacperseit azt nagyon-nagyon komolyan gondolták már az óvoda óta. Ez ugye az alapfelállás, amiben az egész ugye kezdődik, és akkor voltak mindig ilyen kisebb, nagyobb válságok, amik afelé tolták ezt a koalíciót, hogy abba hagyják. Ugye eleve Scholz gyakorlatilag összevásárolta őket partnerül. Még az előző Merkel kormányban, amikor ugye Olaf Scholz alkancellár volt, ő mellett több pénzügyminisztériumot is vitte. Egyébként a családi szál is van, a nagynéném főnöke volt akkor Olaf Scholz a német pénzügyminisztériumban. Sok jó sztorit mesélt róla, ezeket sajnos nem mutatom most itt el a nyilvánosságban, de és a Scholz gondoskodott arról, hogy ha esetlegesen megnyeri a választást, akkor neki legyen bőven pénze osztogatni. És ugye ő meg is örökölt még Wolfgang Schäuble-től, az ő pénzügyminiszteri elődjétől egy szebb 50 milliárd euró körüli összeget, és akkor amit a Schäuble azért görgetett, hogyha esetleg lesz egy válsághelyzet, akkor ne kelljen hitelt fölvenni. A Scholz azonban ennek ellenére hitelt vett fel a Covid-járvány kezelésére pénzügyminiszterként, még a Merkel alatt, és amikor kancellár lett, akkor látta azt, hogy ebből a hitelből nem lett minden felhasználva, még vannak szabad tartalékok, és hát mennyire jó lenne, hogyha ezt a hitelt gyakorlatilag a kormány osztogató dolgaira, akár a zöldeknek a különböző reformtervére, akár a jóléti államnak a növelésére fordítanák, és igazából ez volt, amivel összevásárolta a különböző pártokat. Csak aztán először jött ugye az orosz-ukrán háborúnak a kiszélesedése, azért nem mondom azt, hogy kezdetem, mert azért a 14-ben volt, de hogy a kiszélesedése, igazából ekkor ébredt rá a német nyilvánosság is arra, hogy Oroszország és Ukrajna háborúzik egymással. Ekkor volt ugye Olaf Scholznak a híres Zeitenwende nevű beszéde, amikor a háború kiszélesedése után pár nappal a német parlamentben azt mondta, hogy hát akkor most szakítunk Oroszországgal minden téren, energiaellátásban, fegyverkezésben, akkor most többet tényleg belefogunk, a Bundeswehrt rendbe rakjuk, és a cél az EU-nak a védelme, a NATO-nak a megerősítése, és a többi, és a többi, és a többi. De hogy látszott az, hogy a német nagyipar, amelynek a business modellje alapvetően azon alapult, hogy az olcsó orosz energiára építik kvázi a saját versenyképességét, az szertefoszlott, és azért az Amerikából hozott LNG, illetve a kerülő úton behozott már jóval drágább orosz energia nem tett nekik jót. Tehát a német gazdaság, hát eleve a Covid-ból való kilábalás, tehát ez így prüszkölni kezdett, ez nagyon sok helyen meglátszott. Eközben a koalíciós partner, ugye a zöldek elkezdtek mindenféle nagyon fura dolgokat csinálni, például ugye az atomerőműveket energiaválság kellős közepén ugye leállították, mondván ki kell szállni az atomenergiából, ők ezt megígérték a választóknak. Lehetséges, hogy nem lesz mondjuk éjszaka pár helyen áram, de hát kerül, amibe kerül, és egy olyan fűtés törvényen rukkoltak elő, melynek első olvasatában még arról volt szó, hogy nagyjából egy éven belül mindenki, akinek nem ilyen hőszivattyús fűtési megoldása van otthon, akár a régi építésű belvárosi lakásában is, az ezt szükséges, hogy lecserélje, mert különben nem fog megfelelni a törvényre. Szóval nagyon-nagyon sok ilyen.
Ugye itt a hőszivattyú, azt teszem hozzá, hogy ezt nem sikerült a német zöld pártnak a saját pártszékházában megoldani éveken keresztül, és hogy ez eléggé komolyan rámutatott a javaslat kivitelezhetőségének problémáira.
Ezzel röhögött akkor a jobb a sajtó. Igen, igen, de végül is ez a lakossági felháborodás mellett már a két koalíciós partner ellenállásán is elbukott, mint egyébként gyakorlatilag minden fontosabb.
Volt olyan, sikeres volt ebben a közlekedési lámpa koalíciós éveiben? Mert ugye azt láttuk, hogy minden részvevő párt népszerűsége nagyot zuhant, de tudunk olyat, ami így siker.
Igen, de előtte még elmondom, hogy a szétzuhanásnak a történetét, ha már megkértél rá. Tehát, hogy voltak ezek az ügyek, és akkor gyakorlatilag 2023 végén a Német Szövetségi Alkotmánybíróság kimondta, hogy az a business modell, amire a Scholz kormány alapult, tehát ez a hitelekből finanszírozott, de hitelek átcímkézésével a finanszírozott gyakorlat, ez alkotmány ellenes, hiszen a német büdzsét egyrészt csak vészhelyzetben lehet hitelből fizetni, és ha is amennyiben vészhelyzet van, akkor a vészhelyzetre felvett hitelt csak és kizárólag olyasmire lehet elkölteni, amire azt a hitelt fölvették, tehát a Covid hitelből nem lehet zöld átállást finanszírozni. Igazából már ekkor szét kellett volna esnie a kormánynak, vagy legalábbis felmondania azt valakinek, ez nem történt meg, tekintve, hogy annyira rosszul állt mind a három párt a kutatásokba, mert hát az FDP már több tartalmi választáson is kizuhant a tartományi parlamentekből. Azt gondolták, hogy majd jön valami, nem tudom, gazdasági növekedés, vagy nem tudom, akár bármi jön, ami őket esetleg megmenti, de gyakorlatilag nem történt semmi ilyesmi, és a szövetségi, tehát az AB döntést követően nagyjából egy év után végül a liberálisok kiprovokálták azt, hogy őket kirúgják a kormányból. Ez elvileg már egy szeptember óta előkészített dolog volt a liberálisokon belül, de végül is, tehát ott ugye azon ment a húzavon, hogy akkor most kiszakít, meg senki nem akart szakítani, de hogy valahogy mindenki nagyon provokálni akarta, hogy legyen már az egésznek vége. És hát most vége.
Tehát egy olyan rossz házasság, ahol már mindenki tudja, hogy ennek vége van, csak senki sem merte kimondani, hogy akkor vége van.
Igen, de ez különben már egy éve folyik. És amit ugye elértek, például, amit ugye a liberálisok a leginkább fájlalnak, ez a Bürgergeld, vagy gyakorlatilag egy ilyen alapjövedelemszerű munkanélküli segélyszerűség, vagy éppen alapjövedelem, tehát kettőnek egy ilyen ötvözete, amit nagyon-nagyon sok ember kap Németországban, és kiszámolták, hogy egy csomó család esetében, például a két gyerek esetében jobban megéri otthon maradni, és nem dolgozni, és Bürgergeldet kapni, mint mondjuk elmenni egy olyan munkába, pénztárosnak vagy raktárosnak, ahol az ember nem feltétlenül fog sokat keresni. Tehát, hogy ez a liberális szemmel egy ilyen, hogy is mondjam, ellenösztönzés a munkától, tehát hogy ez nekik nagyon-nagyon fáj, de ezt elérték az SPD-sek, és talán pont ez volt a baja is a liberálisoknak az SPD-vel, hogy Olaf Scholz hiába egy ilyen gazdaságbarát, liberálisabb szellemiségi kancellár, hogyha a pártja sem ennyire nem az, hogyha a pártja ott fékezi, ahol tudja, és igazából csak osztogatni képes. És igazából, az SPD az oka valahol a kormány szétesésének, nem is annyira a kancellár, és nem is annyira a két koalíciós partner. Legalábbis én ezt így látom.
Péter, neked van valami másik megfejtésed, hogy miért kellett így szétmenni, és talán tudsz olyan dolgot, ami miatt mégis megérte összejönni nekik, ami miatt más lett a német politika, hiszen azért sokfajta koalíció volt már a német szövetségi politikában, ez egy, mégis egy új megoldás, novum, amikor egyszer voltak a liberálisok és a zöldek hatalmon.
Hát a tartományi szinten voltak már ilyen kormányok, tehát ebben az értelemben azért nem teljesen újszerű, hogy a szocdemek, zöldek és liberálisok együttműködnek, csak azok olyan tartományok, mint mondjuk Rajna-Vidék-Pfalz, ahol a liberálisok kicsit egy szociálliberálisabb irányvonalat visznek, és emiatt nem jöttek elő éppen ezek a főleg gazdaságpolitikai különbségek, amiket Martin is hangsúlyozott, tehát igazából azt lehetett látni kezdettől fogva, hogyha az FDP belemerevedik egy neoliberális pozícióba, akkor ez a kormány arról fog csak szólni, hogy egymást blokkolják. Tehát a sikerek az arról szólnak, hogy az FDP azért meg tudott akadályozni sok minden szociáldemokrata zöld tervet, a zöldek nem engedtek át FDP-s adócsökkentési terveket, stb. Tehát egymás blokkolásában sikeresek voltak, és hát végül is ez vezetett a bukásukhoz is. Hogyha úgymond sikeres tervekről beszélünk, akkor ugye egyrészt a cannabis legalizációja, amit valóban mind a három párt támogatott program szinten is az átment, illetőleg ugye a zöldeknek fontos transgender ügy, tehát hogy a nemváltás az egyszerűbbé vált Németországban is jogilag is elfogadott, de hát ezek mondjuk nem olyan kérdések, amelyek igazán a választók többségét meghatároznák, sőt bizonyos értelemben még a Németországban is folyó kultúrharcot ezekkel is mélyítették. De ugye az FDP szerepéről ugye a Zeit meg az Süddeutsche Zeitung, ők most kihoztak egy elemzést arról, hogy az FDP már régóta készülhetett erre a törésre, tehát hogy igazából ők egy olyan helyzetet akartak teremteni, ahol mint egy Scholz kirúgja a Linnert, és akkor hát vége van a koalíciónak, tehát nem ők akarták volna elhagyni. Ugye ez mennyire igaz, az persze kérdéses, Linner csak úgy kommentálta a sajtóíreket, hogy hát elkezdődött a választási kampány, tehát mondjuk nem mondta azt, hogy nem igazak az újságok információi, de az biztos, hogy az FDP-ben főleg azután, hogy a tartományi választásokon több helyen is folyamatosan buktak ki, sőt ugye országosan is most, hát nagyon úgy néz ki, nem is biztos, hogy bejutnának a szövetségi parlamentbe. Az FDP vélhetően elkezdett gondolkodni azon, hogy az egyetlen esély számára, hogy visszanyerje a liberális, jobboldali szavazóbázisát, ha ő veri szét az egyébként is eléggé utált Scholz kormány. Tehát most úgymond ez lehet Linnernek a pozitívum a saját bázisa felé, hogy hát mi akadályoztuk meg, hogy ez a szenvedés még tovább folytatódjék egy éven át. Kérdéses, hogy a jobboldali liberális szavazók erre megenyülnek-e és visszamennek az FDP-hez, vagy a CDU-ra esetleg az AfD-re szavaznak majd le. De az biztos, hogy amit én nem értettem soha ennél a koalíciónál, hogy a pártok kezdettől fogva mit gondoltak, hogy milyen sikereket tudnak elérni, ők egymást bokkolják. Tehát akkor lehet, hogy ezt el se kellett volna kezdeni. Ugye pont Ausztriában is fog alakulni várhatóan egy hármas koalíció, mert ugye Ausztriában is jelen lesznek a liberálisok, csak itt abban az értelemben ügyesebben csinálják, hogy a liberálisoknak vélhetően nem fogják odaadni a pénzügyi tárcát, illetőleg a liberálisok is, vagy az osztrák liberálisok rájöhetnek arra, hogy ha ők úgymond pozitív tevékenységet akarnak felmutatni, akkor olyan tárcák, olyan témák felé kell menniük, ahol nincs nagy konfliktus forrás, mondjuk például az oktatás ügy kérdése. Tehát például, ha a német szabaddemokraták az oktatás ügyben reformot, liberalizációt hirdettek volna, és azt valósítják meg, ott valószínűleg nem kerülnek konfliktusba állandóan a zöldekkel és a szocdemekkel, vagy hogyha a digitalizáció programját gyorsítják fel, ott szintén a szocdemekkel és a zöldekkel kevésbé kerülnek konfliktusba. Ezzel szemben az történt, hogy miközben a zöldek bemerevettek egy radikális klímavédő pozícióba, és ezt ráadásul a gazdasági minisztérium élén csinálták, az FDP Linner vezetésével pedig egy ilyen neoliberális, csak az adócsökkentésre és a költségvetési szigorra fókuszáló politikába merevedett be, és hát ennek ez lett a vége, különösképpen, hogy Scholz pedig nem bizonyult egy erős vezetőnek, ő igazából állandóan kivárta, hogy a zöldek és az FDP egymást ölik, vélhetően azt hitte, hogy akkor, ha két kisebb párt egymást öli, akkor majd a nagyobb szocdemek ebből profitálhatnak, De végül is hát a Szozdem párt is óriásit bezuhant a népszerűségében. Tehát igazából ezt neki kezdettől fogva el kellett volna dönteni ennek a három pártnak, hogy miért fognak össze.
Bocs, csak annyit akartam volna erre mondani, hogy ugye most egyrészt divat az FDP-t besingelni, jó, hát a gonosz liberálisok előkészítették a kormányból való távozásokat, tehát egyrészt nem az a dolga egy politikusnak, meg egy pártnak, hogy különböző szenáriókat dolgozzon ki, meg tényleg most azért a német, hogy is mondjam, állítatosságnak, vagy én nem tudom, minek a szimbólum az, hogy egy pártot amik kritizálnak, mert politizálni, mert ez valahol a világ vicce, nem?
Hát mondjuk abban az értelemben, hogy ők azt mondták, hogy nem akarják otthagyni a kormány, de hát inkább talán azt az FDP-s narratívát száfolják, hogy ők meg voltak lepve, hogy Linner tervét nem fogadják el. Hát ugye Linnernek az volt a terve, hogy a költségvetésre minden maradjon szigorúan, de hát egy olyan költségvetési tervet lett le az asztalra, ami valóban már nem volt akceptálható. Egyébként érdekes módon, hogy a koalíciós törés végül is ugye a zöldek nélkül ment végbe, tehát igazából a szocdemek és a liberálisok azok, akik ezen a költségvetési kérdésen igazán egymásnak ugrottak, a zöldek csak nézték, hogy akkor szétesik a kormány körülöttük.
Kint a másik, amit mondtál, hogy ugye a Scholz nem bizonyult erős vezetőnek, ugye ez egy dolog, hogy elég nehéz úgy erős vezetőnek bizonyulni, hogyha a te pártod, az SPD-nek nincsen több mandátuma, mint a kettő kicsinek úgymond együtt. Tehát a zöldek és az FDP-nek összesen 10 mandátummal volt több együtt, mint a szozdemeknek. Tehát, hogy a Scholz ezért is volt nagyon-nagyon gyenge kancellár. Valószínűleg a Friedrich Metzerre majd figyelni fog, hogyha koalíciós partnereket fog keresni. Egyébként nagyon sok emberek meglepő volt Scholznak a gyengesége, mert ő Hamburg főpolgármestereként arról volt híres, hogy egy már-már autoriter stílusban dirigál mindenkinek, és hogyha egy e-mailbe azt mondja, hogy pedig ez így lesz, akkor aki megkérdője ezt, hogy ez tényleg úgy jó-e, az, hát ha nem is repült a frakcióból, de kapott pár fenyegető hívást, hogy hát biztos, hogy te ezt most megkérdőjelezed?
A Hamburgban könnyebb, ott ugye az hagyományosan nagyon keményen és nagy arányban szozdemváros.
Igen, igen.
Tehát ugye Robert Habeck, a német zöldek vezetője most kijelölt kancellárjelöltje volt a gazdasági miniszter, és ami miatt az egész lejtmenet elindult, és a német állampolgároknak nagyon rossz a szájíze, az a gazdaság gyengélkedése, hiszen már negyedik negyedéve csökken a GDP adat, egyre magasabbak a munkanélküliségi számok.
Most már van egy 0,2%-os növekedés.
De valahol ez a célja a zöldeknek, nem? Tehát, hogy ne legyen növekedés. Tehát nekik ez egyfajta ideológiájuk, jól tudom.
Egy kicsit bonyolultabb. A nem növekedés az jól lét növekedéssel járul együtt. Tehát, hogy a zöldeknél nem az, hogy a GDP mint olyan az teljesen elutasítandó, hogyha az emberek általános jól létével, tehát az életminőség romlásával is együtt jár. Márpedig nagyon érdekes módon itt a CDF-nek a kutatásában az jött ki, hogy a német állampolgároknak az 5%-a mondja csak azt, hogy jó a német gazdaság helyzete, de hogyha ezt a személyes gazdasági helyzetére vonatkozó kérdésként értelmezi, akkor 50% fölötti mondja azt, hogy hát amúgy a gazdaság rosszul megy, de nekem jól megy. Ez egy eléggé abszurd helyzet.
Hát ez sokszor ugye a narratívák meg a realitások találkozása, tehát hogy mi az, amit az országos szinten jobban hangsúlyoznak, és mi az, amit az emberek a saját életükben megélnek, tehát ez a menekült kérdésnél is látható, hogy sokszor ott tartják a menekült kérdést a legnagyobb problémának, ahol a legkevesebb menekült van. Tehát nem feltétlenül kell ezeknek a dolgoknak korrelálniuk. Ahogy például az is elképzelhető, hogy mondjuk a gazdagabb szavazók, ugye mondjuk a szabaddemokrata szavazók a saját életüket jól ítélik, meg a gazdaságot meg kevésbé, de valóban talán térjünk át akkor a konkrét pártokra, nem?
De hogy akkor beszéljünk a szabaddemokratákról, hiszen ők voltak azok, akik már egy évvel ezelőtt is volt egy belső pártszavazásuk, hogy benn maradjanak-e a koalícióba, vagy sem, és éppen, hogy benn úgy szavazott a tagság, hogy benn maradjanak. Ők most hogy készülnek rá, hiszen nekik eléggé necces lesz most a megugrani az 5%-os küszöböt, 4% alá mérik őket, és a legtöbb tartományi választáson hát nem remekeltek finoman szóval.
Mondom, hogy nekik a szabaddemokratáknak az egyetlen egy esélyük az, hogyha ők most mint egy a legantisolcabb pártként jelennek meg, ami persze furcsa, hogy mégiscsak azért Scholz együtt kormányoztak, tehát lehetővé tették a kancellárságát, hiszen ugye tegyük hozzá, hogy 2021-es választások után elvileg lehetett volna egy CDU-FDP zöldek kormány is, hogyha a második helyre befutott Armin Laschetet elfogadja a zöldek és a szabaddemokraták kancellárnak, tehát igazából, és talán a zöldek ideológiai okokból mindig is közelebb álltak a szozdemekhez, tehát az, hogy Laschet vagy Scholz lette 21-ben a kancellár, az a szabaddemokraták döntésén múlott. Ők mondhatták volna azt, hogy mi csak azért is egy CDU-s kancellárt akarunk, és akkor az egy egyértelműen jobboldali kormány lett volna. A szabaddemokraták nem ezt tették, és ezért mondom, hogy saját szempontjukból is igazából rosszul léptek, mert bevállaltak egy kormányt két baloldali párttal, és közben pedig ők nem a szociálliberális ényüket vették elő, mert azért a szabaddemokratáknál van ilyen irányzat is, amely a liberalizmust nem redukálja az adócsökkentésre, hanem más témákban is felfedezi, de ők nem ezt csinálták, hanem egy jobboldali liberális álláspontba feszültek be, és közben két baloldali párttal fogtak össze. Amit ők most a kampányban elmondhatnak, az az, hogy hát mi buktattuk meg Scholzot, ezt a kormányt, amely ugye az a német történelem legnépszerűtlenebb kormány, ugye kancellár még nem volt soha ilyen népszerűtlen, mint Scholz, tehát a szabaddemokraták elmondhatják, hogy akkor mi vetettünk ennek véget, egy évvel legalábbis, vagy körülbelül egy évvel lerövidítettük ezt az időszakot, de hát azért a szabaddemokraták mögött is ott van ez a koalíciós kormányzás időszaka, tehát aki igazán elégedetlen volt ezzel az egész közlekedési lámpa kormánnyal, az miért szavazzon annak egyik résztvevőjére, még hogyha az a végén szét is verte a kormányt.
Meg itt alapvetően mind a három párt azzal fog most kampányolni, hogy hát igen, szarul kormányoztunk, de léci újra hadd fogjuk neki valahogy másokkal, vagy máshogy. Tehát egy ilyen kváz, egy ilyen könyörögés kampány, ami a zöldek már is kezdték a hétvégén, amikor ezt a HDK-t megnevezték, mint kancellár jelölt, és ugye nagyon vicces volt, hogy a színpadon mindenki elmondta a kongresszuson, hogy igen, igen, több önkritikára van szükség, de senkitől nem hallottunk végül önkritikát. A Habeck is, sőt, a Habeck még azt is megosztotta mindenkivel, hogy úgy nyáron azon gondolkodott, hogy hát mi lenne, hogyha esetleg visszavonulna a politikától, nem lenne az jobb, de végül a fia győzte meg, aki azt mondta neki, hogy hát tudod, apu, amikor engem úszni tanítottál, akkor mindig azt mondtad nekem, hogy mozogjál, mert akkor a felszínen maradsz, és erre azt mondta Habeck, hogy most én is mozgok, így a felszínen maradok. Hát nem biztos, hogy erre szüksége van Németországon, de hát most majd meglátjuk. Úgyhogy mind a három párt elég ilyen, tehát nem csak a liberálisok mennek bele ezzel a handicappel szerinted, de talán...
Az ördek esetében talán az egy, az ő számukra mondjuk az egy, ami könnyebb, hogy a zöldek a saját nézeteiket, amelyek nem népszerűek Németországban, azokat képviselhetik, ma szavazóik viszont ezt várják el. Tehát, hogy a zöldeknél kevésbé van egy ilyen diszonancia, hogy meg kéne védeniük egy olyan kormányt, amely Ukrajnát segítette, a zöld átállást felgyorsította, a kultúrharcban beleállt be a liberális ügyekbe, és akkor nekik ezt kell egyszerűen csak képviselniük, mondván, hogy hát igen, ezt nem tudtuk a szabaddemokraták miatt mindent végigcsinálni, de hát ezek vagyunk mi, ha tetszik, és ez mondjuk talán 10%-nak még tetszik, akkor szavazatok ránk. Tehát, hogy ők, a zöldek valamilyen értelemben úgymond önazonosan indulhatnak neki a kampánynak. A szabaddemokratáknak el kell magyarázniuk, hogy miért voltunk része egy olyan kormánynak, amelyet most megbuktattunk. A szociáldemokratáknál pedig azért szintén van egy önazonossági probléma, főleg ugye az Ukrajna kérdésében, hiszen az SPD hagyományosan azért nem volt ennyire Amerika párt, inkább orosz pártibb volt. Már látható is itt egyfajta visszatáncolás az, hogy Scholz ugye telefonált Putyinnal, az sokban azt jelzi, hogy a párt ebben a kérdésben úgymond ezt az többszörös idézőjelbe tett békepárti álláspontot kezdeni felvenni, de hát akkor ez megint egy önazonossági problémát vet fel. Tehát igazából a három párt mindegyike nagyon rosszul indul rá a kampányra, de a zöldek legalább önazonosan tudnak bukni, míg a másik párt még a saját ideológiájuk szerint is úgymond elbuktak.
A zöldek is elbuktak egy elég szimbolikus kérdésbe, hogyha a Lucerátorra még visszaemlékezünk, hogy ez 2023 elején egy ilyen kis, addigra már lakatlan falucska volt, Aachen és Maastricht között, egy ilyen óriási nagy, azt hiszem, barna kőszín mező mellett, kőszíni fejtés mellett, és ugye azzal indokolták a falunak a lebontását, hogy kell a kőszíni fejtést bővíteni, mert a nagy zöld energiapolitika, ami ugye a CO2-től szeretné megóvni a bolygót, azt szeretné még több CO2-t belepufogtatni a légkörbe, hiszen csak így kivitelezhető az, az atomerőművekről leváljunk, hogy az orosz energiát már ne használjuk fel, és a többi, és a többi, és a többi. És azért akkor e-sztori kapcsán azért volt egy elég kemény zöld-zöld ellentét, amikor a zöld Jugend, gyakorlatilag a Thunberggel az élen, meg az összes ilyen zöld influencerrel az élen, azért oda láncolta magát elég keményen ezekhez az épületekhez, és hát a zöld médiákban is, tehát a közmédiától kezdve a csodálatos Zeit, meg Süddeutsche című lapokig is, azért elég keményen ment az adok-kapok.
Igen, erről írtam is anno a Gemistre hosszabban, és ami miatt érdekes, hogy ekkoriban is tartott ilyen úgynevezett pártnapot a zöld párt, és akkor kifújolták Robert Habecket, most pedig pajzsra emelték. Tehát, hogy egy évvel ezelőtt ugyanez a
zöldpárti
kongresszus kifújolta, most pajzsra emelte. Ami érdekes, hogy társelnöküket is cseréltek, ugye a hétvégén tartották ezt, és az egyik inkább ilyen jobbos, a hölgy, a Franziska Brandner, a félénk bárság pedig így baloldalról jött, tehát nehéz azt mondani, hogy most akkor arra játszanak, hogy a CDU, tehát a néppárt mellé teszik magukat konformán, főleg úgy, hogy az EP választás előtt Merzet a múlt emberének nevezte Habeck, és komoly éles konfliktusokat vállaltak az EPP-vel, így kvázi a saját potenciális koalíciós képességét gyengítette a zöld párt, ami viszont érdekes, hogy úgy állt föl ez az új pártvezetés, hogy Team Robert. Tehát, hogy már korán...
Persze, ezek a Habeck emberei.
Igen. Tehát, hogy korán sincs az, hogy akkor itt van egy sokféleképpen gondolkodó zöld párt, hanem itt mi mindannyian beállunk Habeck mögé, akinek amúgy mind a mai napig van egy nimbusza ebbe a berlini értelmiségi körbe, sok pasi akar ráhasonlítani, a lányok titkon belül szerelmesek, tehát, hogy van egy olyan társadalmi réteg, ahol ő továbbra is referenciapont, de ez a társadalmi réteg egyre szűkül, ugye augusztusban már történelmi mélypontra jutott a zöld párt támogatottsága, most is 11%-on állnak.
Így van, hát ez egy nagyon-nagyon jól körülíratott társadalmi réteg, ők ilyen belvárosi, magas, mennyezetű, belmagasságú lakásokba laknak, biopiacon vásárolnak, arról domálnak mindig, hogy utazzál vonattal, de azért balira évente egyszer elrepülnek, ilyen ticsejtet járatnak. Tehát ez a klasszikus, ez a lifestyle baloldal, így hívja őket, Zerewagenknecht.
Ami miatt érdekes volt talán ez a mostani pártág, hogy a Annalena Baerbock a Döner áráról kezdett el beszélni. Tehát, hogy eddig még
És mennyibe kerül a Döner most? Mennyi egy Döner?
Nem tudom, de lehet, hogy ez ilyen adekvát kérdés volna föltenni neki, hogy mennyibe kerül egy Döner, hogyha a vegán közegben inkább a latte macchiato a referencia fogyasztási cikk.
Van Berlinben az a híres gemüze Döneres.
Így van. Egyébként a Döner az a brandenburgi tartományi választáson volt nagyon nagy téma. A magyar származású jelölt, a Péter Vida, aki a helyi Freya Wählert csinálta, ő dílelt le egy dönerestől, és ott csinált egy ilyen döner árstoppot, valami 2,60 €, nem tudom, 3 € adta a dönert, és ezzel kampányolt. Tehát ez se a Baerbocktól jön, azért ő a plágiummal elég jól kiismeri magát. Egyébként ő lett a lista második, tehát a Baerbock meg a Habeck gyakorlatilag csak helyet cserélt, belát látták azt, hogy talán 2021-ben sem a Baerbockkal kellett volna indulni, hanem a Habeckkel, de mindegy, most megpróbálják, hiszen nem nagyon van más, tehát nincs nagyon más ismert, karizmatikus zöld politikus. Habeck meg ugye nem csak arra alkalmas, hogy egy ilyen okos, gondolkodó, szép fiú legyen, hanem arra is, hogy kvázi Merkel örököseként menedzselje magát, és mintha most ez történne, hogy ha már a CDU úgymond feladta a merkeli, nem tudom, imidzset meg örökséget, akkor most felvállalják azt a zöldek, akik állítólag titkon Merkel egyik kedvenc pártja is volt, mondják sokan.
De mégsem kormányzott Merkel soha velük, és ő...
Hát de akart volna, és pont az FDP múlott, amely akkor azt mondta, hogy jobb nem kormányozni, mint rosszul kormányozni, de végül az FDP mutatta be, hogy mi az, amikor valaki rosszul kormányoz, úgyhogy hát ilyen ez a karma, hogyha hiszünk benne.
De hogy a plágiumnál maradva, az új jelszava a zöldeknek, make the green great again, tehát még egy jó jelszót se tudtak kitalálni, minden esetre... Térjünk át akkor más indulókra. Szóval beszéljünk a választás legnagyobb esélyeséről, a CDU-CSU koalícióról, hiszen már évtizedek óta ez a legerősebb párt Németországban, de mégis az előző körbe az ismert okok miatt nem kormánypártként szerepel, viszont vezetőt váltott, visszatért a klasszikus jobboldali irányba a merkeli középtől, és mi ez az újfajta, régi fajta CSU-nak a fő mondani valója? Mi az, ami miatt a képes volt megőrizni a primátusát?
Hát, hogy végül is a legnagyobb ellenzéki párt, tehát azok a szavazók, akik elégedetlenek egy ilyen kormánya, mindenben a Scholz volt, de mondjuk nem vevők ilyen anokból az AfD-re, azoknak a CDU és a CSU a logikus alternatíva, és valóban azzal, hogy a CDU-ban ugye Friedrich Merz lett a pártelnök, aki ugye azt lehet mondani, hogy egy 20 éves exódusból tért vissza, ugye Merkel még gyakorlatilag 2006-ban számolt le vele, ő hosszú ideig aztán a gazdasági világban volt, és végül, amikor Merkel tényleg eltűnt, hiszen ugye Merkel nem neki akarta volna átadni a pártot, hanem ott ugye volt mindenféle pártelnök, Kramp-Karrenbauer, valószínűleg a nevére már nem is emlékszünk, meg Laschet, stb. Tehát végül, amikor a merkeli időszak aztán tényleg lezárult, akkor ugye Merz visszatérhetett, tehát ez egy politika történetileg is nagyon érdekes esemény, hogy valaki 40 éves kora után gyakorlatilag otthagyja a politikát, és jóval 60 fölött aztán visszatér, és egyben mint egy megújulást és friss erőt is jelent, de Merz valóban visszatolta a CDU-t abba az irányba, ami a CDU Merkel előtt volt, tehát a Kohl időszakban nagyon határozottan konzervatív, liberális gazdaságpolitika, sokkal határozottabb atlantizmus, tehát ugye ebben is szakítás a Merkel időszakkal, hogy mind Merz, mind a CDU kritizálja Merkelt azért, hogy hát igazából Merkel az orosz politikájában egy szociáldemokrata, Oroszországhoz közeledő, Oroszországgal a gazdasági kapcsolatok révén békét kereső politikát akart folytatni. Ugye a CDU azt mondja, hogy hát legalábbis az ukrán háború megmutatta, hogy ez nem volt olyan nagyon sikeres, tehát ők ebben egy nagyon keményen atlantista álláspontot foglalnak el, még akkor is, hogyha ugye a CDU főleg kelet-német párt szervezetében azért vannak orosz párti hangok, de Merz, aki ugye a kancellárjelölt lesz minden bizonnyal, ő ebben sokkal atlantistább és ukrán párti, mint amilyen Merkel volt. Ebben egyébként ugye ő a zöldekhez áll közel, tehát ilyen külpolitikai kérdésekben, de mivel Merz ugye egy határozott a jobboldali álláspontot visz, ezért ő nem közeledhet legalábbis a választások előtt a zöldek felé. Ugye volt még egy olyan nyilatkozata is, hogy a zöldek a legfőbb ellenségek, ezt aztán végül visszavonta. Ugye már csak azért is, mert számos tartományban amúgy együttműködnek a zöldekkel, tehát azért nem lehet még őket tartani a legfőbb ellenségnek, de az tény is, hogy a CDU ebbe a kultúrharcos logikába beleáll, ami a zöldek ellen irányul a társadalompolitikában, a gazdaságpolitikában nagyon élesen gyakorlatilag ugyanazt mondják, mint a szabaddemokraták, és a külpolitikában, de azt, hogy nem szokták egy választási kampányban, ugye mindig a leg hangsúlyosabb helyre tenni, ott pedig ők atlantisták. Vélhetően nem az atlantizmusuk miatt a legnépszerűbb párt a CDU-CSU, önmármi pártszövetség, hanem éppen a liberális gazdaságpolitikájuk miatt és a konzervatív társadalompolitikájuk miatt. De a nagy kérdés a CDU számára az, hogyha meg is nyeri a választásokat, már pedig hát nagyon úgy néz ki, hogy meg fogja nyerni, akkor kivel tud együttműködni, mert ugye a hagyományos szövetséges az az FDP lenne. Ugye a Merz az, amint mondtam, ez a régi kóli CDU, amelynek mindig is az FDP, a szabaddemokraták voltak a természetes kistestvérei, csak hát az FDP még az sem biztos, hogy bejut a parlamentbe, de ha be is jutna a CDU-nak, CSU-nak, az FDP-vel közösen nem lenne többsége, ezért vannak ugye hírek arról, hogy esetleg egy idézőes nagy koalíció összeállhat, tehát hogy végül is aztán a CDU-CSU a szocdemekkel fog össze, talán a szabaddemokraták zöldekkel újra megpróbálhatják, de ott azért ugye a szabaddemokraták és a zöldek között eléggé el van mérgesedve most a viszony, tehát az nem túl valószínű. Országos szinten ugye a Wagenknecht pártot azért nehezen lehet elképzelni a CDU mellett, ugye pont a külpolitikai okokból, az AfD-vel szemben, amely jó eséllyel akár második párt lehet most ezen a választásokon, továbbra is fennáll ez a cordon sanitaire, amit Merz legalábbis egyelőre nem szándékszik lebontani.
Bocs, de ha már a Gábor a CSU-t kérdezte, ugye pont Markus Söder, a bajor tartalmi miniszterelnök mondta el még hétfőn is egy külön nyilatkozatban, hogy nincs az Isten, hogy a zöldekkel közös kormányzás legyen, mire a Robert Habeck visszaviszont, hogy hát ugyan már, hát nem bölcs dolog a leendő kancellárnak a mozgásterét előre beszűkíteni. Tehát és ugye a Söder volt az, aki a kultúrharcot a zöldekkel szemben már évek óta folytatja. Neki valamiért nagyon beakadtak, amikor neki egy ilyen bajor koalíciós partnerként akár reális is lett volna, hogy együttműködjenek Münchenben, de végül is abban se lett semmi. Tehát, hogy én amit látok, az azt, hogy kettő forgatókönyv lehetséges. Ha tényleg nagyon sikerül az emberekben azt beletáplálni, hogy a tényleges változás csak egy erősen jobboldali kormánnyal képzelhető el, még nincs benne az AfD, akkor az emberek tömegesen elmennek szavazni a liberálisokra, kvázi nekik megbocsátva, a CDU-CSU-ra, és most jön a trükk. Ugyanis a német választási rendszerben van egy olyan, hát nem is kiskapu, hanem egy lehetőség, hogyha egy pártnak három nyert egyéni választókerülete van, akkor függetlenül attól, hogy bekerült-e az 500%-os parlamenti küszöb fölé vagy nem, bekerül a parlamentbe a szavazatával egyenértékű mandátumot. Tehát szavazatarányosan kap ő is annyi mandátumot, mint a többiek. És a CSU-nak a
baj... Berlinkkel az így került be.
Legutóbb, igen, Lipcsébe és Berlinbe, ilyen lifestyle baloldaliak bevitték őket, igen. De a Markus Södernek a müncheni koalíciós partnere, a Freie Wähler nevű agráriánus jobbközép párt próbálkozik most ezzel, sőt, ez a fő üzenetük a kampányra, hogy Bajorországban négy helyen, vagy három, vagy négy, de azt hiszem négy helyen elindulnak, ezt a három darab egyéni mandátumot célozva, és ők úgy számolnak, hogy ha tényleg igaz az, amit a CDU is mond, hogy ide egy gyökeres változás kell, akkor az csak úgy képzelhető el, hogy abban nincsenek benne a zöldek, sem a szocdemek a vakornak. Akkor ez egy jobbos koalíció. És a Freie Wähler nem csupán bekerülhet a parlamentbe, de most egy kicsit kontevozok, de hogy még akár arra is jól lehet, hogy egy ilyen CDU, CSU és FDP közötti puffer zónaként, akár elveszett AfD-seket is felfogjon, átvegyen. Tehát, hogy alapvetően tudhat egy többséget csinálni egy tényleg jobboldali kormánynak.
Ugye a Freie Wählernek vannak ilyen erős bástyái, vannak-e ilyen erős bástyái az FDP-nek? Mert ők is 5% alatt vannak. Van-e egyetlen esélyük arra, hogy ilyen...
Nincs. Erre nincs.
Nincsen, hát ők azért egyetlen egy körzetben se adják a többséget a jómódú fogorvosok és ügyvédek, tehát emiatt ők sehol se tudnának egyéni mandátumot így szerezni. Hát vannak körzetek, ahol nagyon jól szoktak szerepelni, Bonn vagy München alatti vidékek, de az, hogy ők egyéni mandátumot kapjanak, az nem. És azt ugye egyébként Merz is bejelentette, hogy nem lesz olyan kampány, ugye szokott olyan lenni, hogy ugye ami például ugye 2006-ban volt az MSZP és az SZDSZ között, hogy MSZP-sek listán átszavaztak az SZDSZ-re, hogy az be tudjon jutni, és ilyen Németországban is előfordult, hogy CDU-sok átszavaznak az FDP-re, hogy listán, mert mondom egyéniben az FDP-nek semmi esélye nincsen, de hogy listán az FDP megugorja az 5%-ot, hiszen mégiscsak jobb, még a CDU-nak is jobb egy 5,1%-os FDP, mint egy 4,9%-os, de Merz most azt mondta, hogy semmiképpen ilyen nem lesz, aki kormányváltást akar, új kormányt akar, liberális gazdaságpolitikát akar, az minden egyéniben is listán is a CDU-ra szavazzon, hiszen azért a CDU ugyan vezet, de mint mondta, nehéz lesz neki koalíciót kötnie, tehát azért ők nem mondhatnak le csak úgy egykönnyen akár egy-két százaléknyi listás szavazatról sem.
És akkor, ahogy látjuk, az AfD nem csak a egészségügyi kordon mögé, hanem az üvegfal alá is beszorult. Tehát, minthogyha nem tudnának újat mondani, kitörni a 18-20 százalékos sávból, úgyhogy ők voltak elméletileg az ellenzék legerősebb hangja, bárhogyan is ütötték őket.
Tehát az ellenzék legerősebb hangja az a CDU volt, de talán a leghangosabb
legerősebb szervezete a CDU volt, de a hangba új témákat, én megítélem minden, az az AfD hozott, rengeteg botrányuk volt, az se tépázta meg őket, tehát hogyha mint a valami Magyar Péter féle páncél volna, bárhogyan támadják őket jogosan, jogtalanul, az mind lepattan. Mi lett az AfD-nek a titka, hogy itt van egy a német társadalom egyötöde, az megrögzött kispolgári idegen ellenes, és ha esik, ha fúj, ők akkor is az AfD-re szavaznak?
Hát az AfD-nek valóban sikerül stabilizálni a táborát, és van egyfajta alternatív valóságuk, tehát ezek az emberek nem azért szavaznak az AfD-re, mert végigolvasták a programot, és mondjuk éppen a párt liberális gazdaságpolitikájával egyetértenének, hanem megvannak azok a fő témák, az EU ellenesség, az orosz pártiság és a migrációkritika, meg a jobboldali kultúrharcos témák, ahol ők egyetértenek egyértelműen ezzel a párttal, és őket ebben ez nem fogja befolyásolni, hogy ilyen-olyan kisebb botrányok, vagy nagyobb botrányok kiderülnek esetleg a pártról, de az is látható, hogy valóban azért nem tudnak 30% közelébe kerülni, mint Ausztriában, vagy akár a fölé, mint Franciaországban, tehát nem csak cordon sanitaire, hanem egyfajta üvegfal is van, és itt pont Merzéknek lehet az a feladatuk, hogy esetleg az AfD-től el tudnak hozni szavazókat, pont erre hivatkozva, hogy hát hiába szavaztok az AfD-re, ők úgyse fognak kormányozni. Tehát a CDU-nak az lehet az üzenete, hogy az AfD-re tényleg csak a legkeményebb protest szavazók szavazzanak, akiknek igazából mindegy, hogy mi jön ki végeredményként, nekik az a fontos, hogy tiltakozzanak. Akik valamilyen tartalmi változást akarnak, azoknak úgymond a CDU-ra kellhet szavazniuk, mert a CDU azért nem AfD programot valósítana meg, de még mindig közelebb áll program szintjén az AfD-hez, mint mondjuk a jelenlegi kormány.
És a német politika legfiatalabb nagy pártja, tehát létező pártja, Bündnisse Wagenknecht, ők is alkalmasak erre, ezen protest szavazat felszívó szerepre, úgyhogy ráadásul koalíció képesek, hiszen úgy tűnik, hogy Türingiában végül is az SPD-CDU páros mellé beáll a BSW néven futó formáció is, tehát hogy pont azt a hátrányt, amit az AfD-hoz, azt ki tudják egyenesíteni, hiszen ők nincsenek egészségügyi kordon mögé terelve, viszont a szociálkonzervatív attitűddel, a Ukrajna és EU-kritikus odamondásokkal képesek lehetnek akár az AfD-től is elhozni szavazatokat, hiszen azt tették itt a kelet-német tartományi választásokon is.
Hát képesek lehetnek, bár ugye azért Kelet-Németország is azt lehetett látni, hogy inkább a Linkétől, vagy akár más pártoktól is hoztak el, tehát azért nem arról van szó, hogy a Wagenknecht szétverte az AfD-t, illetőleg a Wagenknecht pártja még mindig sokkal inkább egy kelet-német párt, tehát legalábbis az EP választásokon azt lehetett látni, hogy az 5%-ot csak a kelet-német területeken ugorta meg, most lehet, hogy már nyugat-német területeken is jobban fog szerepelni, de azért ő még mindig egy kelet-német fókuszáltságú párt, ami miatt én nem tartom valószínűleg, hogy ők kormányra kerülnek, az persze nem a kelet-német hátterük, hanem az, amiért például a Linkével korábban nem fogott össze sohasem a szociáldemokrata párt, hiszen a Linkével is voltak koalíciók helyi szinten, tartományi szinten többször is, mert tartományi ügyekben együtt tudnak érteni, de a szövetségi ügyekben pont ott van a külpolitika, amely hát egy elég fontos kérdéskör bármilyen szövetségi kormányzat számára, és ott pedig nem csak a Link és a Szocdemek, de hát a Wagenknecht kapcsán még élesebb a különbség, tehát amint mondtam, a CDU egy nagyon határozottan atlantista vonalat visz, ők tartományi szinten kiegyezhetnek Wagenknechttel, amikor bizonyos lokális ügyekről van szó, de szövetségi szinten nem hiszem, hogy belépnek a koalícióba, vagy fölvállalnák őket koalíciós partnerként. Egyébként Wagenknecht se érné meg, hogy egy 7-8%-os pártként Friedrich Merzet kancellári posztba emelje, mert akkor teljesen oda lesz a protestpárti imidzse. Tehát Wagenknecht pont azt csinálja, amit régebben a Linket csinált, hogy helyi szinten azért tudunk kormányozni, kormányzóképesek vagyunk, szakértelmet is föl tudunk mutatni, de a szövetségi politikában nem fogadnak el minket, és ott ez nem is baj, mert ott mi protestpártként vagyunk jelen. Tehát ezért Wagenknecht nem valószínű, hogy Merz mellé odaállna koalíciós társnak.
És ugye, ha már Kelet-Németországról volt szó, azért a Wagenknechtek szeptember óta egy nagyon szép színdarabot játszanak el mindenki szeme előtt. Ugye ezek az úgynevezett koalíciós tárgyalások Kelet-Németországban. Ugye ők azt adták feltételül mindenkinek, hogy a koalíciós szerződés preambulumába, ami inkább egy ilyen irodalmi jellegű dolog, mint sem kötelező érvényű, vagy akár bármiféle fontos szöveg lenne, oda írják bele, hogy a tartomány azért fog dolgozni, hogy a szövetségi kormány mielőbb diplomáciai megoldást találjon Oroszország és Ukrajna háborúnak befejezéséhez, illetve hogy a tartomány lépjen fel az ellen, hogy Németország területén NATO ilyen hosszú, tehát ilyen akár Moszkvába is ellőhető rakétákat telepítsen. Tehát igazából Wagenknechtek ősz óta, mintha arra fogadtak volna, hogy hamarosan bukik a kormány, és ezért ősz óta gyakorlatilag más se csinálnak, mint minden egyes róluk szóló hírbe belecsempészik a két fő mondani valójukat. Tehát az üzenet, hogy gyakorlatilag mi is hasonlót akarunk, mint az AFD, tehát békét, meg kevesebb, nem tudom, háborút, meg ilyenek, csak mi tudunk is tenni érte, mert velünk a CDU szóba áll. Látjátok, itt tárgyalunk ezzel a CDU-sal, sőt, velünk az azért is szóba állnak, nézzetek, meg itt egy SPD-s ember. Tehát, hogy Wagenknechtek tök ügyesen mutatták be azt, hogy gyakorlatilag ők a szalonképes protestvoks, az, akinek még van lehetősége is megvalósítani a politikát. És lásd csodát, Brandenburg tartományban sikerült is nekik, mert ott az SPD, mondtam, hogy az eleve ez a párt, ez sokkal-sokkal balosabb és sokkal-sokkal Moszkva barátibb annál, mint ami most látszik belőle. És ugye, hogy ez nem látszik, az egyébként ugye főleg Olaf Scholz érdeme, aki meg ugye az Volkszemeknek a jobb oldalán volt mindig is, de a párt nagyon-nagyon nagy része az inkább húz Schröder-féle irányvonalhoz, és tekint rá nosztalgiába. De Brandenburgban ezek az emberek bele is mentek egy koalícióval Wagenknechttel. Tehát, hogy szerintem ő ezt nagyon ügyesen csinálta, és ezért tudom, hogy nem szabad jósolni, de hogy szerintem nem kizárható akár egy kétszemjegyű eredmény sem nekik, és hogyha ez nekik összejön, akkor szerintem főleg AFD-s voksokat fognak elszitkázni, főleg Kelet-Németországban.
Igen, de hát, ahogy Martin is mondta, ez a sokszor színjáték, tehát valóban a kelet-német kormányzati preambulumokba bele lehet írni mindent, a világ békét is, de hát hogy körülbelül Türingia mit gondol az ukrán háború, az annyira fontos, mint amikor szépségversenyeken valaki kiáll a világ béke mellett, de valóban Wagenknecht el tudja adni, hogy hát tessék megnézni, nagyon sokat tettünk a békért, hiszen a türingiai, meg a brandenburgi kormány is kiáll mellette, csak hát országos szinten meg már nem lehet ezt eljátszani. Tehát országos szinten azt csinálni, hogy beleírni egy szövetségi kormány programjába ezt az oroszpárti álláspontot, de közben meg nem oroszpárti vonalat vinni, ezt sem a CDU, sem a Wagenknecht már nem tudná fölvállalni. Tehát itt jobban kiderülne, hogy ez egy színjáték. Tartom, és szinten ezt el lehet játszani.
De bocs, de az SPD-nek kvázi felvállalta. Tehát az SPD az gyakorlatilag hiába jelentette be Scholz a Zeitenwendét, a Szocdem frakció nem adott több pénzt haderőreformra, hogy gyakorlatilag semmi olyat nem szavazott meg, ami ezt elősegítette volna. És ugye pont ez volt a Scholznak a baja is, hogy
hiába... Országosan nem az a kérdés, hogy a vágéknét összefog a szozdemekkel, mert nincs többségük, tehát a szozdemek...
Ja.
Szozdemek egyetlen esély, hogy kormányon maradjanak az, hogy velük összefognak esetleg a kereszténydemokraták, vagy sem.
Igen, de hogy a színjáték az mehet nagyba is, és azért ez elég jól ment a szozdemeknek ebben a ciklusban. Úgyhogy most az igazi kérdés az, hogy tényleg ki mennyire issza meg a levét az elmúlt 3,5 évnek, és mennyire képes elidetni a választókkal, hogy megérdemel még egy esélyt.
Tanya, hogy valóban lehet a német politikában most fő téma az ukrán háború, mivel úgy tűnik, hogy változott a német közvélemény hozzáállása valamennyire, hiszen eddig eléggé masszívan azt gondolták a németek, hogy 41%-nyian mondták még azt nyáron, hogy Ukrajna katonai támogatását növelni kellene a nyugati hatalmaknak. Most már ez 3%-kal csökkent, és 31% ilyen gondolják azt, hogy csökkenteni kellene ezt. Tehát, hogy az AfD-nek, a Bündiszerewagennek és az SPD orosz barát felének sikerült végül is valamekkora társadalom formáló erőként a közvéleményre hatni. Kérdés, hogy ezek lesznek-e az óriás plakátokon, ezek lesznek-e a kancellári vitáknak a fő mondani valója, ami azért is érdekes, mert a Bündiszerewagennek frakció, ők még nem neveztek meg kancellári jelöltet. Szokott ilyen lenni a német politikában, hogy valamelyik valószínűleg parlamentbe jutó párt azt mondja, hogy én inkább nem nevezek meg kancellári jelöltet?
Hát elvileg nem kell a pártoknak, tehát ugye hagyományosan csak a két nagynak, CDU-nak, CSU-nak és SPD-nek szokott kancellárjelöltje lenni. Ugye 21-ben a zöldek is jelöltek kancellárjelöltet, ami akkor még úgymond érthető volt, mondjuk ma már egy 10%-os párt esetében eleve furcsa, hogy Habeck milyen alapon kancellár jelölt. Más pártok listavezetőről beszélnek, tehát... De például az AfD-nek bizonyosan lesz kancellárjelöltje, mondjuk ő nekik ezt a népszerűségük lehetővé is teszi, nem azért, mert esélyük van a kancellári posztra, de hát ott vannak stabilan a második helyen, tehát ott érthető, hogy egy párt kancellárjelöltet állít. Wagenknecht is eladhatja magát kancellárjelöltként, hiszen ez értelemszerűen mindig jól mutat a plakátokon, megnöveli a saját súlyodat. A liberálisok általában nem szokták ezt, ők ugye 2002-ben volt még ez a szerencsétlen emlékezetű 18%-os kampányuk Guido Westerwelléből, amiből lett 7%. Tehát a szabad demokraták mondjuk nem szoktak általában beleállni ebbe a kancellár vagy fékkancellár jelöltség kérdésébe. Az érdekes lesz, hogyha mondjuk lesz ugye nem csak listavezetők vitája, hanem kancellár duel, tehát a kancellár jelöltek vitája is szokott lenni, hogy oda kiket hívnak meg, tehát hogy Scholz mellett igen, Friedrich Merz ott lesz, de hogy akkor meghívják-e harmadiknak az AfD-t is, esetleg meghívják a zöldeket is, holott ők stabilan 10% körül állnak, tehát olyan sok esélyük nincsen kancellári posztra, és ha meghívják a zöldeket is, akkor viszont tényleg minden magát kancellárjelöltnek érző embert oda kell hívni.
Ugye a Scholz-Merz meccsbe, ami érdekes, hogy messze menőkig vezet Merz 48-37-re, viszont a nőknél még Scholz vezet, tehát hogy ott 41-44-re vezet az SPD-s jelenlegi kancellár, viszont a férfiaknál meg 56-30-ra a CDU-s jelölt. Nagyon szembeötlő ez a nemek szavazás különbség.
Hát a Merz az klasszikusan ez a régi CDU, tehát hogy rá valószínűleg a háziasszonyok szavaznak nő részről, tehát ő klasszikusan megjelenít egy tipikus nyugatnémet, katolikus, jómódú, idős, konzervatív férfit, és hát nem biztos, hogy ezzel tudnak azonosulni a nők, és Németországban az is azért mindig megvolt, ugye ez más országban már kevésbé, hogy a nők hagyományosan inkább balra szavaznak, a férfiak meg inkább jobbra, ugye más országban ezt már nem lehet ennyire érzékelni.
És beszéljünk egy kicsit a magyar vonatkozásokról. Mit láttok, hogyha a CDU kerül ismét a kormányrúthoz? Változhat-e a német kormánynak az Orbán kormányhoz való viszonyrendszere, mert hogy most jelenleg nagyon ellenséges felszínen és a háttérben is, viszont állítólag azt mondják, hogy ezért még főképpen a CSU-s elithez még megvan a Gulyás Gergelyen keresztül főképp a Fidesznek a pozitív hozzáállása és azok a kapcsolatok, amik miatt még reparálható ez a német-magyar kapcsolat, Fidesz-CDU kapcsolat. Szerintetek van erre esély, hogy a Európa legnagyobb állama a diplomáciai szinten barátságosabb hangot üt meg a magyar Orbán kormánnyal? Hát
biztos, hogy jobb lesz a kapcsolat, hogyha esetleg a kicsit a hírekben visszaolvasom, volt is egy hír, hogy a Varga Judit egy ilyen eseményen tűnt fel, ahol a CDU körüli értelmiségiek és politikusok gyűrűjében volt ott a volt igazságügyi miniszter is, tehát a MCC-n keresztül is megy azért a haverozás, ilyen mindenféle olaszországi millákban szoktak találkozni egymással, meg hát azért a német nagyiparnak is azért vannak olyan erős érdekeltségei Magyarországon, amikkel a CDU után intenzívebben és szívesebben foglalkozik, mint egy szociál zöld kormány.
Igen, szerintem is. Tehát mondjuk pont a CSU felé ott azért az Öderrel nincs akkora kapcsolatok, hogy az Öder inkább a horvát HDZ felé barátkozik jobban, de pont ugye éppen mert Merz ebből a régi CDU-s világból jön, ebből a Kohli CDU-ból, amivel a Fidesznek mindig is jó volt a viszonya, vélhetően, hogy jobb lesz egy olyan kormánnyal a viszonya, amelyet ő vezet. Az Ukrajna kérdésben biztos, hogy lesznek különbségek, de véletlen azért az ukrán háború se tart a világ végéig, tehát ha ez a kérdés lekerül napirendre, akkor újra a gazdasági kérdések lehetnek fontosak, valamint pont azért, mert a CDU is elment migráció kérdésében, családpolitika kérdésében, kultúrharcos kérdésekben jobb oldalra, ott is megtalálhatja a Fidesz-szel a viszonyt, és a Fidesz pedig ugye ügyesen európai szinten, noha ott hagyta az Európai Néppártot, de az AfD-t ugye nem vállalja föl, mert az mondjuk a CDU-nak elég nehezen lenne eladható a belföldi közönségnek, hogy miért működik együtt a AfD testvérpárt Fidesz-szel, a Fidesz nem testvérpártja ugye az AfD-nek, tehát ez biztos, hogy megvannak az erre beízított személyek, Gulyás Gergely, Prüle Gergely, stb., akik úgymond a Fidesz emberarcát képviselik is Németországban, ők inkább ebben a...
Hende Csaba,
hát nem tudom,
Szájér is van, visszatért.
Hát ő is visszatért. Tehát a Fidesz láthatóan, miközben ugye más országokban, amikor ilyen kulturális tevékenységet vagy értelmiségi tevékenységet végez, akkor már teljesen az ottani szélső jobb oldala közösen együttműködik. Németországban látszik, hogy nem, azért megpróbál még mindig a CDU-s világban a Konrad Adenauer alapítvány és ezek környékén megmaradni, vagy oda visszakapaszkodni, tehát még ha nem is a CDU keresni a barátságot Orbánnal, Orbánik intenzíven szerintem dolgoznak azon, hogy a CDU-val valamilyen módon megmaradjon, vagy újra visszájön egy jó kapcsolat.
Viszont ami érdekes, hogy az AfD-s világgal, meg egyébként Schmidt-Mária körei vannak jóban. Tehát ők a Götz Kubitschek nevű, hát gyakorlatilag náci filozófus rendszeresen, nem tudom, így hoztolják, hivatkoznak rá cikkeikben, tehát ők eleve egy ilyen nagyon, hogy is mondjam, azt a Németország képet közvetítik, amit az AfD szokott a médiáján keresztül.
Tehát, hogy nincsen Németország, ahogy Schmidt-Mária mondta, hogy megszűnt. De hogy akkor
ugye ez meg már egy olyan anti-deutsch dolog a Schmidt-Máriától, amit meg a német szélső baloldal szokott magáénak vallani, úgyhogy bejátsza az egész pályát, igen.
De hogy akkor nem is számíthatunk arra, hogy a Konrad Adenauer Stiftung majd odáll a Tisza párt mellé, hogy akkor a magyar választásokon az EPP-ben, tehát az Európai Néppártban ülő társpártját a Tisza pártot támogatja, miközben azért az Európai Parlamentben kiálltak Magyar Péter mellé, Orbánnal szemben,
hát, jó,
de hogy ezt szövetségi szinten akkor nem várhatjuk a német kormánytól.
De most szavaz bárki azért, nem tudom, valakire, mert azt mondja egy német ember, hogy te szavazz előre?
Diplomáciai szinten számít, hogy azt mutatja, hogy nincsen, nem lesz elszigetelve az ország.
Persze, de mivel közös frakcióba ülnek, és talán egyszer pártcsaládba is fognak majd, a Tisza meg a CDU-CSU, szerintem teljesen, tehát ez már mindent elmond arról, hogy van köztük egy ilyen partneri viszony, de szerintem pont a, hogy is mondjam, a CDU-nak talán van olyan helyismerete Magyarországon, ami miatt nem mennek bele egy ilyenbe. De aztán persze lehet, hogy mindez megváltozik, majd nem tudom, de szerintem inkább nem, mint igen.
És akkor záró kérdésként, mire fogadnátok, milyen koalíció jön majd február végén? Én a nagy koalícióra tenném a tétjeimet.
Szerintem, hogyha a számok alapján kijön egy CDU-CSU-SPD, akkor én azt mondanám, hogy azt vállalják be. Az FDP-vel nem jön neki semmiképpen se a többség, a zöldekkel se jön neki a többség, és ráadásul ugye, ahogy mondtam, a zöldek ellenében határozza meg magát nagyon erősen a Merci CDU, meg az Öderi CSU is, tehát csak a zöldekkel összefogni, az egy furcsa helyzet lenne. Ha összefognak az SPD-vel, és ráadásul mondjuk például ugye Scholz leváltja az SPD, mert egy bukás után az valószínűleg Scholz menni fog az SPD-től, és mondjuk Pistorius jelenlegi védelmi miniszter veszi át a pártot, vagy egy hasonló politikus, akkor lehet erre hivatkozni, hogy hát a kaotikus évek után most akkor a stabilitás két, Staatstragen, tehát államfelelősséggel bíró párt összefog és rendbe hozza az ügyeket középről. Ha nem jön ki a nagykoalíciónak, ennek az úgynevezett nagykoalíciónak a matematikai többsége, akkor nem tudom.
AfD-BSV. Nem, ez vicc volt. De én is a nagy koalícióra azt tartom leginkább valószínűleg, aztán persze bármi lehet. Tehát, hogyha most láttuk, hogy van ez a hír arról, hogy a Biden engedélyezi a nagyobb hatótávolságú rakéták kilövését Ukrajnára, azért ez egy elég jó téma a Szerevágnéknek, meg az AfD-nek is, tehát azért tovább erősödhetnek. De olyasmi szerintem nem valószínű, mint ami volt Olaszországban, no, hogy a Lega meg az Öt Csillag mozgalom alkosson közösen kormány, tehát egy AfD-BSZV, ez nyilván kizárt. Ja, nagy koalíció, vélhetően az most a legjobb tipp.
Köszönjük akkor a gondolatokat, a tippeket, és a hallgatóknak is a türelmet. A remélhetőleg jelentkezik még a Partizán és a Gemist közös podcastja a román választások kapcsán, hiszen szuper választások jönnek, elnökválasztás, parlamenti első, második fordulója az elnökválasztásnak itt a szomszédban, ami ugyanúgy hatással lehet a magyar politikára is. Tartsatok velünk akkor is. Szevasztok!
Szevasztok!
Ciao, sziasztok!